Gyógyító jelenlét, Szent Kamil szellemében jelen lenni a szenvedés óráiban. Gyógyító jelenlét eszközei, lehetőségei vagyunk mindannyian, amikor Isten arra hív bennünket, hogy vigasztaljunk, hogy emberi jelenlétet biztosítsunk. A mai modern orvostudomány most már sok mindent megold, a technika megoldja a műtétek komplikált helyzetét is, de semmilyen modern robot technika nem pótolhatja az emberi jelenlétet, az együttérző tekintetet, érintést, ölelést, az együttérző csendet, az együttérző könnyeket. Gyógyító könnyek, amelyeket Isten adott nekünk ajándékban. A 30-as Zsoltárban imádkozzuk az egyházzal, imádkozzuk a hívő emberrel, az örök hívő emberrel, panaszomat örömre fordítottad. Megoldottad vezeklőruhámat is, örömmel öveztél föl. A panasz, a fáradtság, néha az ugolódás és elégedetlenség a szenvedő ember alaptapasztalata lehet. Néha ez tabu témának tűnik. A modern teljesítménycentrikus társadalomban azt éljük meg, hogy a szenvedésről, a fájdalomról, illetve a bűnről nem szabad beszélni. Vagy olyan zavarodottak az emberek, míg a hívő ember is, mintha kerülni ezt a témát. Illetve azzal vádolják a keresztényeket, hogy talán mi a szenvedésben leljük örömünket. Hogyha a szenvedésben megtaláljuk, a panaszban megtaláljuk az Istenhez való kapcsolódásunkat, ugye a Zsoltáros szavával imádkozzuk, panaszomat örömre fordítottad. A panasz az egy kapcsolat a jó Istennel, de egy kapcsolat az emberekkel is, akinek merek panaszkodni, azzal jó viszonyban vagyok. Azzal nem kell protokoláris arcot mutatni, nem kell illemmosolyokat elengedni, vagy begyakorolni, nem kell pókerarcom se legyen, hanem egyszerűen tudom, hogy olyan jó barátom vagy, hogyha a panaszomat meghallgatod is, ugyanolyan jó barát leszel, sőt, még mélyebbről fogsz tisztelni, szeretni elfogadni engem. És valahol ez a hiteles Isten kapcsolat, a szenvedő ember és az Isten között, amikor a panasz lesz az a nyelv, az a kapcsolódás a jó Isten szívéhez, amely által megtapasztaljuk az ő vigasztalását. És Isten nem dobja el magától a panaszkodó embert. Aki nem panaszkodik az imában, az elfojtja magában és agresszív lesz. Vagy önmaga felé fordítja az agresszivitását, vagy pedig mások felé. Amikor betegségben szenvedünk, könnyen a fájdalom következtében elveszítjük a türelmünket, és akkor vagy magunkkal szembe leszünk türelmetlenek, vagy másokkal szembe, vagy mind a kettő. Ezért a panasz, mint imádság, lehet a belső gyógyulásnak a folyamata, a lehetősége. Hogyha a panaszkodást úgy fogjuk fel, mint az Istenbe vetett bizalomnak az egyik nyelvét, egyik szeretet nyelvét, akkor a panaszkodó imádság lesz a bizalom imádsága. Most, aki őszintén panaszkodik, én nem a fecsegésről beszélek, és nem azokról a nyavajgásokról, amiről szeretnek az emberek általában sírni, hogy ez sem jó, meg az sem jó. Nem a felszínes örök elégedetlenség a gazdasági válság miatt, az árak emelkedése miatt, a nem jó létünk van, pedig úgy élünk, mint a királyok, tehát a fejlett nyugati társadalomban is ez hozzá lehet venni nyugodtan Magyarországot is, olyan körülmények között él a társadalom átlag embere, mint 200 évvel ezelőtt a királyok. Mindenki megengedheti magának az egzotikus nyaralást, hétvégi szabadsága van, tehát hogyha figyel rá, egy átlag ember is megengedhet magának szórakozást. És mégis azok panaszkodnak, akik ezeket a élvezeti időket nem tudják jól kiélni. A szenvedő ember, aki szembe kell nézni a szenvedés valóságával, valahogy másképp van ebbe benne. és megtanul úgy panaszkodni, hogy a panaszkodása imádsággá válik. De nem egy felszínes, ahogy már mondottam, hanem egy mély panasz, egy a szeretet bizalmának a panasza. Az a panaszkodó sírás például, amit a gyerek az édesanyja felé fordít, amire szokták mondani, hogy csak az édesanyja érti ennek a sírásnak a lényegét. Van az a keserves sírás például, amikor a gyereknek kinő a foga, vagy éppen valamilyen betegsége van, fizikai fájdalma van, de verbálisan még nem tudja kifejezni magát, és akkor van az a keserves sírás, amit csak az édesanyja ölelése tud enyhíteni valamilyen szinten. Szent Kamil atyának volt ez a mondás, hogyha nem tudjuk enyhíteni a fájdalmat, akkor legalább kísérjük el az embert a fájdalomban. Tehát legyünk társak a fájdalomban. És a fájdalom társaként jelen lenni, az azt is jelenti, hogy nem elfojtjuk a panaszkodó embernek a jajszavát, hanem próbáljuk megérteni, próbáljuk elfogadni, úgy, ahogy egy édesanyja megérti a panaszkodó sírását a gyermeknek, akinek a fájdalomtól panaszkodó, éppen néha megszakadó sírása, ilyen csuklásig el visszafolytott sírás, az ott van az elfogadásban. És így képzeljük el a jó Istent, nekünk ennek a szolgálatában kell jelen lennünk a szenvedő ember életében, hogy megtanítsuk azt az Istent észrevenni, aki a Zsoltáros úgy hív, hogy a panaszomat örömre fordítottad. Tehát egy olyan Istenhez imádkozni, fohászkodni, aki meghallja a mi sírásunkat, azt a párnába folytott könnyet, amit nem akarunk senki előtt fölvállalni, saját még magunk előtt is talán szégyelünk, vagy alig engedjük ki, de van az a fájdalom küszöb, van az a lelki fájdalom, amit csak párnába folytott könnyekkel tudunk kifejezni. És azt kell tudnunk az Istenről, hogy pontosan, amikor ezt a tovább el nem viselhető lelki fájdalmat belesírjuk a párnánkba, befele fordulva, amikor már senki nincs a szobánkba, pontosan ott van az Isten. A párnába van az Isten, abba a párnába, amely fölígya a kétségbe esett panaszkodó embernek a könnyeit. Az is egy érdekes, hogy van a könnyekkel, tehát mi a könnynek a történet. Egyszer olvastam egy ilyen történetet, lehet, hogy ismeri mindenki, hogy a legnehezebb feladat a Jóistennek az volt, amikor eldöntötte, hogy megteremti az édesanyját, hogy milyen kell legyen egy édesanya. Maximálisan teherbíró, lehetőleg négy keze legyen, minden fizikai munkát el tudjon végezni, türelme is legyen, ember fölötti ereje legyen, tudjon rendet tartani, tudjon vigasztalni, tudjon szeretni, tudjon jelen lenni, tudjon táplálni. Egyszerűen mindenre kép, már, mint hogyha Jóisten egy picit elfáradt volna az édesanyja tökéletes megtervezésében. És végül is megtervezi a tökéletes édesanyját, mint minden édesanyja tökéletes az anyaságában, akkor, és a könnyeiben is, és akkor oda megy egy angyal a tanítómese szerint, és letöröl valamit az édesanyja arcáról. És hogy mi volt ez, uram, ez hiba történt a tervezésben. Itt van egy valami plusz az arcán az anyának. És erre azt mondja az Úristen a történetben, hogy nem történt hiba, hiszen hogyha megnézed, akkor az a könycsepp, ami a szemből kicsordul, és végig pörög az ember arcán, az édesanyja arcán, és ez kifejez mindent, kifejez örömet, bánatot, szomorúságot, hálát. A könynek több nyelve van, több nyelvezete van, mindent ki tud fejezni, de ezt nem én teremtettem. Az anya lelkében született. Mire az angyal válasza, egyszerűen zseniális vagy, uram. És hát a könynek a története, a könny, amikor kezdődik a panaszkodó könnyel, a bánat, a keserűség, az elveszettségnek a könnye, a szomorúságnak a könnye, és válik az élet könnyévé, életadó könnyé válik. Tehát, hogy amikor azt tapasztaljuk meg, hogy valaki annyira szeret bennünket, hogy a lelkéből kitermeli a szeretetnek a gyöngyét, a könnyet, azt nem lehet megrendelni. Úgy, ahogy a bizalmat sem lehet megrendelni. Hanem a könnyekig meghatódó szeretetnek a gyümölcse. És valahol ez a csoda, itt zseniális az Isten. És hogyha a könnyet nem az Isten teremtette, akkor valahogy bele kellett helyezze magát. És így történik meg az a csoda, hogy a könnyet az Isten megváltja. Tehát beletestesül a mi fájdalmunkba, a mi szomorúságunkba, jelen van az életünkben, és ő maga lesz az, aki letörli a könnyet. Illetve ő maga síratja meg azt az embert, akit szeret. Jézus többször sír a Szentírásban, Jeruzsálem fölött is elsíratja szeretett városát, megsíratja Lázárt, amikor megszólalnak Lázár barátai, nézzétek, mennyire szerette őt. És biztos többször sírt Jézus is, ahogy megszületett a Betlehemi jászolban, ahogy a keresztúton az édesanyjával találkozik. Az együttérző szeretetnek a könnyei, a fájdalom és a boldog szeretetnek a könnyei ott vannak Jézus arcán, és ott vannak Mária arcán is. És ezek a megváltó könnyek, a megváltó, felszabadító könnyek, amikor a panaszunkat, a fájdalmunkat örömre változtatja. Tehát az a tudat, hogy valaki könnyeteit értünk, és az első, aki megsíratja eltévedésünket, az maga az Isten. Isten könnyeteit értünk, abban láthatjuk ezt a csodát, hogy a könny, a sírás, a panasz, a hála, az öröm könnye mennyire lehet gyógyító az életünkben, kapcsolatainkban. Azokat a kapcsolatokat, amelyeket elsíratunk, amelyeket megsíratunk. Azokban a kapcsolatokban, amelyekben örömből fakadó könnyek születnek, azok mind a gyógyítás folyamatai. Az ember lelkének a gyógyulásához hozzátartozik a könny, a sírás. Az az ember, aki már sírni sem tud, belekeseredik önmaga életébe. És a lelki gyakorlatokban is van az, hogy kérhetjük a Szentlélektől a könnyek adományát. Van, aki könnyekig meghatódik, mint az Isten a bűnünk láttán. Mi magunk is az Isten kapcsolatunkat is úgy tudjuk javítani, úgy tud Isten felszabadítani bennünket, hogyha könnyekig meghatódunk, akár egy szentgyónásban, akár egy odafigyelő meghallgatásban. Mindig megrendítő élmény papként átélni a gyónónak a könnyeit, amikor egy őszinte bánatban megjelenik a könny a szemében. És az Isten szeretetének a panaszkodó, kétségbeeső válasza, hogy megbántottalak. Ahogy a gyermek tud sírni, amikor megbántja szüleit. Vagy ahogy az idős tud sírni akkor, amikor úgy érzi, hogy egyedül hagyták. Vagy a gyermek, amikor kórházban marad és egyedül, elszakítva édesanyjától, édesapjától, a kétségbe esett sírásnak az imája. És akkor ott van az Isten, aki eljön és megváltja bennünk a könnyeket. Megváltja bennünk a könnyeket, és így válunk, a panaszomat örömre fordítottad. Megoldott a gyászruhámat, vezeklő ruhámat is örömmel övesztél föl. Mikor egy új identitást kapunk, beöltöztet Isten bennünket a szerető könnyek ruhájába. Hogyha a könnyeinkre úgy gondolunk, mint a igaz gyöngyre a kagyló életében, ismerős a kagylónak a története, a gyöngykagylónak a kagylójába beszorul egy homokszem, akkor az fölsérti a kagylót, és a kagyló sírása, a kagyló, amint bevonja ezt a sírtő homokszemet a könnyeivel, idézőjelben mondva, ebből válik az igaz gyöngy, így lesz igaz gyöngyöt termelő gyöngykagyló. És ilyen a mi életünk is, emberi kapcsolatainkban, Isten kapcsolatunkban néha bebeszorul az életünkbe egy-egy porszem, Az a mi döntésünk, hogy most milyen formában éljük ezt át, lesz-e belőle igaz gyöngy? Az emberi kapcsolatainkban, az Isten kapcsolatunkban tud-e igaz gyöngyé válni egy fájdalom? Egy meg nem értés, egy panaszkodás. És igazából ez a természet csodája, ami fölbecsülhetetlen értékké válik. Az emberek szemében is egy igaz gyöngy. Valahol a lelkünk mélyén születő igaz gyöngyök azok, amelyek kifejezik az emberségünket, és az Istennel való kapcsolatunknak is értéket adnak, különös értéket. Azok a lelki könnyek, amelyek fölszabadítanak bennünket saját bűneinktől, saját kudarcainktól, sőt, saját fájdalmunktól is. Megtapasztalhatjuk azt is, hogy amikor nagyon fáj valami, de ki tudjuk sírni magunkat, akkor a fájdalom enyhül. Ha a fizikai fájdalom nem is, a lelki fájdalom egyértelműen enyhébbé válik. Mint hogyha fölszabadulna a lelkünk, és úgy az, amikor táncol az Úr előtt, mint Dávid, a zsoltáros, táncol az Úr előtt Dávid király. Valahogy a lelkünk táncol, amikor boldogak vagyunk. És ezt a fajta lelki táncot megélni, hogy a gyógyult lélek, a sebzett gyógyító, aki saját fájdalmában Isten kegyelméből kitermeli életének igaz gyöngyeit, és ugyanakkor felszabadító táncra perdül a lelke, ez már az üdvösség. És ez az a gyógyító könny, amikor vannak azok a könnyek, amelyeket mi ejtünk önmagunkért, ezek a tisztító könnyek. Vannak azok a könnyek, amelyeket mi ejtünk másokért, ezek a segítő könnyek. És vannak azok a könnyek, amelyeket mások ejtenek értünk. Azok a megbocsátó szeretett könnyei. És valahogy, ha ezeket a könny csatornákat összerakjuk, akkor kialakul az életünknek a története. Egy olyan gyógyító jelenlét, egy olyan gyógyító könny, amely szavak nélkül többet mond el, mint egy egész litánia. Akkor, amikor nagy fájdalomban élünk, akkor nem az a lényege a kapcsolatunknak, hogy megmagyarázzuk, hogy miért jó szenvedni. Néha egy megcsillanó könycsepp a másik ember szemébe többet mond el. Múltkor találkoztam egy idős nénivel, és ő mondta, hogy emlékszik rám, mert hogy nem tudom, hogy én emlékszem-e rá, ő nem tudja, hogy én emlékszem-e rá, de hogy ez egy ilyen 10 évvel ezelőtt, körülbelül 2011-ben lehetett, amikor hívtak engem súlyos beteghez, és én akkor oda mentem hozzá, imádkoztam érte, és akkor nagyon súlyos állapotban volt. Tehát a kórházi alkalmazottak, illetve a rokonság azt gondolta, hogy hívni kell engem, és akkor elmentem hozzá, mint Kamiliánus pap, leültem az ágya szélére, most már emlékszem, és megfogtam a kezét, és nem volt, amit mondanunk. A közös nyelv az a vigasztaló könyv volt, és az együttérző könyv. És utána imádkoztam érte, és a betegek szentségét kiszolgáltattam neki. 13 évvel később találkoztam vele, és ő azt mondja, hogy emlékszik rám. Emlékszik rám, és arra a könycsepre, amit ő a szemembe felfedezett. Akkor neki az volt a gyógyulás, hogy valakinek együttérző könnye van. Nem sajnálkozó, nem lekezelő, nem a tehetetlenség könnye, nem a dűnek a könnye, hanem az együttérző, de tapintatos könny, ami megjelent, amikor a másik ember fájdalmát csak az együttérzés könnyével tudjuk feloldani. És az a pillanat volt az, amikor ő megérezte Isten kegyelmét, lelki erőre kapott később testére is, és most még mindig él, és ott van, és emlékszik arra az együttérző könyvre. Hát ez a gyógyítókönyvnek a története, a csodája, amire mindannyian képesek vagyunk. Az nem a mi érdemünk, nem a mi bravúrunk, vagy szakmai sikerünk, vagy professzionalitásunk, hanem a léleknek az útja lélektől lélekig, könycseptől könycseppig. Hát legyünk mindannyian a gyógyító, együttérző, szerető, megbocsátó könycsepnek a csatornái. Hogyha igazából jelen tudunk lenni önmagunk számára is könnyeinkben, akkor másokban is tudunk egy vigasztalást fölindítani. És tudjuk azt, hogy a könnyeink útján nem mi vagyunk, akik gyógyítunk, Isten az, aki gyógyít, de pontosan azért, mert a könnyek megtisztítják lelkünket, a könny igaz szeretet gyöngyei által Isten gyógyító jelenlétének lehetünk a tanúi, kapcsolatainkban, találkozásainkban. Nem sok szóval, néhány sóhajjal, néhány könycseppel a szeretet igaz gyöngyeit teremhetjük, akkor, amikor szükség van rá. Hogyan tudunk imádkozni könnyeinkkel? Úgy, ahogy a könny megtisztítja és meggyógyítja mi lelkünket, ugyanúgy lehet az Istennel való beszélgetés, az Istennel való kapcsolatnak a szeretet nyelve a könny. Amikor megindul a lelkünk az Istennel való kapcsolatunkban, a csendes imában, a szemlélődésben, az elmélkedésben, akár az oltári szentség előtt, akár a szentmisében, vagy a természetben, amikor megérezzük Isten jelenlétét, azt a mély belsőséges titkot, amire nincsen szó, nincsen bizonyíték, nem lehet fölvenni mikrofonnal, nem lehet fölvenni videókamerával, a lelkünkben történő megérintettséget, az Istennel való találkozás szent pillanatát nem lehet dokumentálni, legalábbis nem lehet digitalizálni. És akkor jön el az a pillanat, amikor létünkkel imádkozunk. Amikor a könnyeket követik a sóhajok. Amikor lehet egy sóhaj ugyanúgy felszabadító, vagy bátorító is. Úgy, ahogy a sóhajban szavak nélkül tudjuk a bizalom nyelvezetét közvetíteni. Hogyha a sóhajtással imádkozunk, mikor szokott sóhajtani az ember? Amikor elfárad, amikor nem lát kiútat, vagy amikor éppen van a reménykedő sóhaj, vagy amikor leesik egy teher a válláról, azt érzi, hogy megoldódott valami, akkor van egy ilyen megkönnyebbülésnek a sóhaja. És a sóhajok hídján tudunk eljutni az Isten lelkéhez. Ugyanakkor a könnyeinkkel a sóhaj csendjében tudunk imádkozni, Istennel találkozni, a másik ember életében fölfedezett csendes csodák által is. Tehát nem csak a templomban, vagy az imádságnak a pillanatában megtapasztalni azt, hogy ha tudok sírni Isten előtt, ha tudok mélyet sóhajtani Isten előtt, akkor megtalálom a belső ima, a csendes imának az útját, hanem ugyanakkor a sóhaj és a könny az akkor is lehet imádság, amikor ebben a pillanatban fölismerem a betegben a szenvedő Krisztust, azt az Istent, aki bennünk szenved, aki a másik emberben szenved. Bár látszólag emberileg tehetetlen vagyok, ennek az embernek a szenvedését enyhíteni, de el tudom őt kísérni. Vagy olyan szinten megérintődik az ember a másik ember sóhaja, vagy könnye, vagy fájdalma által, hogy átváltozik az ő maga belső élete is. Ez a panaszomat örömre fordítottad, felszabadítottál önmagam sajnálatától. Ez is az Istennel való találkozásnak a kegyelme, a pozitív mellékhatása mondhatnánk úgy, hogy felszabadulunk az önmagunk sajnálatától, és eljutunk egy ilyen misztikus, természet fölötti Isten kapcsolata azáltal, hogy fölfedezzük, fölismerjük a másik ember tekintetében az Isten tekintetét, aki éppen akkor ránk tekint, akár vigasztalón, akár kérlelőn, akár néha számon kérőn. Szent Kamilla atyánk életében följegyezték a kórtársai, hogy volt olyan pillanat, amikor a haldoklókat ápolta és próbálta enyhíteni az ő fájdalmukat. Ugye nem az volt a dolga, hogy megszüntesse, az sem volt a dolga, hogy hogy föltámassza őket, hanem hogy velük legyen, friss vizet adjon nekik, imádkozzon értük, kitakarítsa a lepedéket a szájukról, a nyelvükből. És egy ilyen haldokló ápolása közben Isten élménye van, meglátja a szenvedő Krisztust, és letérdel, keserve sírásra fakad, és elkezdi hangosan meggyónni az ő bűneit. Én Uram, én Istenem, bocsáss meg nekem. Tehát olyan szinten találkozik a szenvedő ember vissza nem folytható könnyeivel. Szent Kamil, hogy lelkéig megrendülve Szent Jónását végzi el a beteg ágyánál. Persze ez a szenteknek a misztikája, ami néha ilyen kenetteljesnek tűnik, vagy távolinak tűnik számunkra. Mégis megrendülni, és a saját életünkben rendet rakni mások könnyei által, ez a gyógyító jelenlét. Amikor a segítőnek a gyógyítása történik meg Isten kegyelméből, tehát a másik ember elmúlása, fájdalma, könnye, keserűsége tisztítja meg az én lelkemet és az Istennel való kapcsolatomat. Így válik a szenvedő ember vissza nem folytható könnye. Ugye láttunk már haldokló embert, akinek ez az utolsó üzenete, hogy akár a fölszabadulás, akár a béke jeleként lecsordulnak a könny cseppek az arcán, és akkor átadja magát az Istennek. És ezek a lecsorduló könnyek a szenvedő ember arcán tisztítják meg Szent Kamil, tisztítják meg a szenteket, de ugyanakkor megtisztítják a mi életünket is, és megtisztíthatja egy-egy ilyen szeretett kapcsolat a mi lelkünket is. Boldog Batthyány Stathmann László orvosról is ugyanúgy feljegyezték. Hát tudjuk, hogy az a mi szentünk is, tehát magyar szent és osztrák szent, és mindenki a sajátjának tartja. Több gyerekes családapa, aki ugye gyerekkori traumáját éli át, és elég nehéz gyerekkora van, de hát utána megtér, és ugye a szegények szolgálatára szenteli az életét, és az egyik jelmondata neki az, hogy boldog akarsz lenni, tégy másokat is boldoggá. És őróla jegyezték fel, vagy hát az élet rajzában benne van, és itt van Batthyány Stathmann László első csodája a halálos ágyán, hogy volt egy orvos barátja, aki értő egész életében imádkozott, mert hogy azt szerette volna, hogy a barátja rendezze a házasságát. És az orvos barátja ott van a haldokló szemorvos ágya mellett, és utána föl kell az ágy mellől, és azt mondja, hogy ha a barátom, ez az orvos, így tudott meghalni, akkor nekem rendezni kell az életemet. Tehát a szent életű orvosnak a halála pillanata lesz az a gyógyító könny a barátja életében, ami erőt ad hozzá, hogy felszabaduljon, hogy panaszomot, rabságomat szabadsággá fordítsa az Isten. És azt lehet mondani, hogy Batthyány Stathmann László első csodája még életében, vagy az örök élet kapujában pontosan ez, hogy a barátságának a gyümölcse az, hogy a másik ember rendezi az életét. Önmagával, társával is az Istennel. Ezek a szenvedő ember gyógyító könnyei. Legyünk éberek, figyeljünk oda ezekre a szent pillanatokra, amikor egymás könnyei által nyerhetünk gyógyulást.
Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallották.